Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a testvéreket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megszentelő közösségében. Amen. A 714. dicséretünket énekeljük mindegyik versével ma esti alkalmunk kezdetén. A 714. dicséretünket énekeljük végig, melynek első verse így kezdődik: Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket, és imádkozzunk. Olyan jó veled találkozni, Urunk, is köszönjük neked, hogy ismét alkalmat készítettél, hogy jöhetünk hozzád, hallhatjuk a te igédet. Köszönjük neked ezt a csodálatos napot, ezt a jó időt. Öröm volt ilyen időben eljönni a te színed elé. És azt kérjük, Urunk, hogy melegség, világosság járja át lelki értelemben is az életünket. Ezért kérünk, hogy a te igéd ne szóljon hiába közöttünk ezen az estén. Tőled kérjük a segítséget ahhoz is, hogy meghalljuk, elfogadjuk és megcselekedjük a te igédet. Urunk, adj a te lelkedből, hogy minden, amit hallunk, formálja az életünket. Bocsásd meg a vétkeinket, bocsásd meg bűneinket, Urunk. Kérünk, támogass minket, hogy még jobban figyeljünk szavainkra, cselekedeteinkre, és az egész életünkön látszódjon meg, hogy téged akarunk magasztani, dicsérni, hogy hozzánk nem hiába szól a te igéd. Áldj meg jelenléteddel, jelenléted békességével, tisztító erejével ezen a mai estén. Légy jelen közöttünk, a te dicsőségedre kérünk. Amen. Az az ige, szeretett testvéreim, amelyet Isten szent lelkét segítségül hívva és várva ezen az estén hirdetni kívánok közöttetek, írva található Pál apostol korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik fejezet 18. versében. A korintusiakhoz írott második levél harmadik fejezetének 18. verséből eképpen szól hozzánk Istenek igéje. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Szeretett testvéreim, Istennek az az akarata, szándék, hogy mi olyanok legyünk, mint a műrünk az Úr Jézus Krisztus. Hogy hasonlítsunk a mi megváltónkhoz. Tudjuk azt az igéből, hogy az Atya gyönyörködik a fiában. Mert az ő szeretetének, az ő lényének a kisugárzása. És gyönyörködve tekint az ő fiára. És azt akarja a mi Istenünk, hogy mi hasonlóak legyünk ő hozzá. A fiúhoz. Hogy bennünk is gyönyörködhessen. Kezdettől fogva ez volt Istennek a terve az életünkkel, a maga képére, hasonlatosságára formált bennünket. És amikor olvassuk az evangéliumban a Jézus történetét, látjuk őt szinte megelevenedni, hogy hogyan beszélt az emberekhez, hogyan fordult az emberek felé, akkor ott van előttünk a tükör, hogy milyennek képzelte el Isten az embert. Ki is mondja? Pilátus. És nem is tudja, nincs is tudattá, hogy milyen egy igazságot mondott, mikor rámutat Jézus, hogy íme az ember, igen, ilyennek kellene lenni az embernek. És ott van előttünk az evangélium, mint egy tükör, hogy Isten ilyennek szeretne látni bennünket, és azt látjuk, hogy a mi életünkben viszont el van mindez torzítva. Hogy a bűn az olyannyira tönkretette az életünket, hogy messze nincs meg bennünk, az az emberség, az a szeretet, az a jóság, az a békesség, ami Krisztusból kiáradt. Bennem nincs, én nem találom magamban. Sőt, azt is látom, hogy bármennyire szeretném megváltoztatni az életemet, nincs ehhez erőm. Nem vagyok erre képes. Nem tudom magamból kierőszakolni, hogy hozzá hasonló legyek. De az Isten azt akarja. Az Istennek kezdettől fogva ez volt a terve. Ha mi nem vagyunk Jézushoz hasonlóan tiszták, akkor nem mehetünk be a mennyek országába. Erről is beszél világosan az ige. Az Isten királyságába nem vihetjük be a bűnt, mert az az ország tiszta, szent. És nekünk úgy illik oda bemenni. És milyen kegyelmes az Isten, hogy kinyitotta az ő országának ajtaját előttünk, bűnösök előtt. Azáltal, hogy Jézus Krisztus megfizetett minden bűnünkért, ott a Golgotai kereszten. Ő kifizette az árt mindannyiunkért. És aki hisz ő benne, aki elfogadja Jézus áldozatát, annak Isten megbocsát. Eltörli és elfeledi minden bűnét, minden vétkét. És akinek Isten megbocsát, azt meg is hívja az ő országába. Behívja az örök életbe. És mi, ha bocsánatot kértünk a bűneinkre, és ott álltunk már Jézus Krisztus keresztje alatt, akkor mi is részesültünk a bűnbocsánatban és a meghívásban, az örök élet ígéretében. És mi ebben a reménységben élhetünk. De Isten nem csak kitárta az örök élet ajtaját kegyelemből Jézusért, hanem Istennek az a terve, hogy vágváltozzon az életünk, és egyre jobban hasonlítsunk ő hozzá. És hogyha végig gondoljuk ezt, akkor ez is Istennek a szeretetét mutatja. Hogy olyanná formál bennünket, mint az ő fia. Olyanok lehetünk, mint ő. Gyermekként az ember szeretne másokra hasonlítani, ha majd felnő. Vannak példaképek. Kinek ki? Egy énekes, vagy egy sportoló, vagy a szülő. Kinek? Kicsoda. De vannak, akihez hasonlóak akarunk lenni. És Isten megadja azt a csodát, hogy mi hasonlíthatunk Jézushoz. És szerintem nincs is olyan csodálatosabb ennél, hogy Isten még ezt is el akarja végezni az életünkbe. Nem csak kitárja az ajtót, hogy mehetünk hozzá, hanem megszabadít bennünket minden bűntől, és nekünk adja azt az indulatot, ami Jézus Krisztusban ott van. Amikor Isten elhív bennünket, amikor megtérünk, akkor elkezdi Isten rajtunk ezt a munkát. És tudnunk kell, hogy a földi életünk minden napja, és földi életünk minden eseménye, az Isten akarata, terve szerint ezt a célt szolgálja. Hogy kiformálja belőlünk azt az indulatot, ami Jézus Krisztusban megvolt. Van, aki azt hirdeti evangélium gyanánt, hogyha valaki az Úr Jézus Krisztusnak odaadta az életét, akkor onnantól kezdve csak siker, csak boldogság éri, gazdagság, el fogják kerülni a gondok, a bajok, a betegség. És megtanítják, ahogyan ők hirdetik, hogy hogyan kell használni a Jézus Krisztus erejét, hogy hogyan használhatjuk a magunk javára Jézus Krisztusnak a hatalmát, mintha mit irányítani tudnánk. És az emberek szívesen hallgatják az ilyen evangéliumot, hogy saját maguk vágyaira felhasználják Istennek az erejét. De amikor megjönnek a kudarcok, megjönnek a betegségek, a próbák, a kísértések, a csalódások, akkor vagy azt mondják, hogy ó, hát akkor az egész csak hazugság volt, és elfordulnak, vagy megharagszanak az Istenre, mert abba az evangéliumban, akik ezt hirdetik, nem fér bele. A próba, a nehézség. Mert megtévesztik ezzel az embert. Isten sohasem azt mondta, hogy a mennyet hozz el ide a földre, és itt mennyei körülményeket teremt ebben a világban nekünk, hanem bennünket akar mennyei polgárokká tenni, már itt a földünk, életünk során. Minket akar olyanná formálni. És amikor az ember megérti azt, hogy Istennek az a terve az én életemmel, miután elhívott is, és megkegyelmezett, és megtérhettem hozzá, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá tegye az életemet, akkor úgy összeáll az életében minden, és a helyére kerül az életében minden. Akkor látni fogja, meg érezni fogja azt, hogy ahogyan az Isten vezeti, annak van célja. És amin keresztül megy, annak van értelme. És úgy gondolom, hogy hálára kell, hogy indítson bennünket. Hogy Istennek ilyen célja van az életünkkel. Hogy azt a szeretetet, jóságot, alázatot, békességet, ami Krisztusban megvolt, azt a mi életünkben is meg akarja cselekedni. Mi életünkből is ki akarja hozni, hogy micsoda gazdagság ez. Micsoda gazdagság ez. Amikor olvasom az evangéliumot, akkor engem megérint legalábbis, hogy milyen boldog élete lehetett Jézusnak. Bár látta a bűnt is, sokszor fejfájást okoztak még a tanítványa is, de pedig nem volt hová lehajtani a fejét. Ő maga mondta. És mégis tele volt mindig hálával a szíve. van gazdagság, ami pénzzel nem vehető meg. És Isten ezt a gazdagságot is akarja az életünkbe adni, nekünk adni. És ezért küldte el a Szent Lelket. Még az ő lelkét is belénk oltja, hogy a lélek gyümölcseként mindezek megteremjenek, megmutatkozzanak, és ahol az Isten lelke ott munkálkodik, ott meg fognak ezek teremni. És milyen kegyelmes az Isten, hogy gondoljunk csak bele abba a szívbe, amely sokszor lázadott ellene, abba a lélekbe, ami sokszor ellentmondott neki, ami tele volt bűnnel, mocsokkal, az ő szent lelkét oda beengedi. Óriási ajándék az Istentől. Hogyan munkálkodik az Úr? Lelkét adja, hogy teremjen ez a gyümölcs, de Isten annyi módon tud bennünket formálni, vezetni. Hát nem szabad elfelejteni, hogy ott van az ige. Ha valamit meg kell említeni, akkor az igét elsőképpen. Isten az ő igéje által mutatja meg az utat. Az igéből érthetem meg, hogy milyenné kell lenni az életemnek. Az igéből ismerhetem fel, hogy mi az Isten terve az életemmel. Az igében láthatom meg Jézus Krisztust, a célt, aki ezt hasonlóvá akar engem tenni. Ha az ige nincs a kezembe, ha az ige nincs itt a szívembe, ha az igét nem veszem nap, mint nap magamhoz, akkor ellent állok annak, hogy Isten formáljon. Hát az ige az a mag, tudjuk a példázatban. Ha jó helyre hullik, ott van benne az élet. Az élet. És magvetés nélkül, és élő ige nélkül nincs gyümölcs termés. Kell, hogy ott legyen. És éljünk vele. És soha nem fogjuk megunni az igét. Soha nem mondjuk azt, hogy én már mindent tudok. Egyszer mondta egy gyülekezeti tag, neki ezt ellátogattam, hogy hát gyülekezeti tag, valahogy kötődött a gyülekezethez, de nem volt gyülekezeti tag mégsem, olyan értelemben, hogy járt volna rendszeresen templomba, hogy ő egyszer elolvasta Isten igét, amit értett belőle, értett, amit nem, az már nem is fontos, ő már, ami kell, azt abból minden megtudott. Neki nem kell még egyszer elolvasni. Van, aki így gondolkodik. De hát tudjuk, akik Isten közelébe kerülnek, azok nem ezt érzik. Sokszor az van bennünk, alig várjuk, hogy elővegyük, alig várjuk, hogy szóljon, alig várjuk, hogy megérintsen, üzenetet adjon, tanítson bennünket. És azért teszi élővé az igét, hogy azt érzi az ember, hogy ez nekem szól, mert az, aki rajta keresztül szól, az munkálkodni akar az életünkben. És neki jó terve van az életemmel. Kell az ige, mert Isten megáldja és használja az igét. És kell az engedelmesség is. Amikor Isten igéje megszólít, amikor a lélek indít, akkor kell, hogy engedelmeskedjünk. Mert engedelmesség által tanít, formál bennünket az Isten. Ma olvastam egy ige hirdetést, és abban idézték, azt hiszem, Bonhoeffertől, aki azt mondta, hogy az engedelmes a hívő. Az, aki engedelmes, az a hívő ember. És aki hisz, az engedelmeskedik. Ismertem egy fiatal embert, aki azt mondta, hogy ő felnéz Jézusra, és elkezdett hosszú hajat növeszteni, meg úgy olyan borostát, hogy hasonlítson Jézushoz. De ettől még valaki, hogy utánoz valamit, attól még nem lesz Jézushoz hasonló. Itt kell történni változásnak. És a lélek az elkezd bennünket mozgatni. A lélek elkezd szólongatni. És nekünk pedig engedni kell a léleknek. Hagyni kell, hogy Isten formáljon azok által, a szolgálatok, feladatok által, az engedelmesség által, amit Isten az ő terve szerint az életünkben eltervezett. És kezd egyre jobban megfogalmazódni bennem, hogy nem lehet úgy engedelmeskedni Isten lelkének, hogy nem hordozzuk egymásnak a terhét. Nem lehet úgy járni a keskeny úton, hogy nem vesszük vállunkra másiknak a terhét. Ahogyan Jézus is tette. Emlékszünk arra a jelenetre, amikor megmosta a tanítványának a lábát, és ő is azt mondta, ha teszitek, cselekszitek, boldogok lesztek. És miről adott példát? Ott akkor. És formálisan a közösség által is, a gyülekezet által is. Mert olyan jó keresztény az ember, amikor nincsenek körülötte mások, igaz? Hogy elvonulva a világtól olyan könnyű békességben élni, meg szeretetben élni. Nem tudom, ki mondta ezt, de hát ott van az a fránya szomszéd, meg ott van az a fránya munkatárs. Ott aztán már feladja a leckét sokszor, hogy de hát hol edződjünk a szeretet bennünk? Hol adjuk bizonyságát annak, hogy törekszünk a jóságra, törekszünk a megbocsátásra? Ezt ott tudjuk csak megmutatni a közösségben. És Isten a gyülekezetet, mint közösséget, ahol megélhetjük a szeretetet, ahol Isten meg tud bennünket edzeni, hogy azok a gyümölcsök megélelődjenek bennünk, amit az ő lelke által ki akar munkálni a szívünkbe. Mint a kisgyerek, mikor tanul járni. Hányszor elesik, mire biztonságosan el tud végül indulni. Mi rögtön szeretnénk eredményeket, mi azonnal szeretnénk látható sikereket elérni. Isten pedig úgy tanít bennünket, mint a kisgyermeket, az édesapa, az édesanyja. Sokszor elesik, de állj fel, menj tovább, és meg lesz annak a gyümölcse, meg lesz annak az eredménye. És amikor mi sokszor békességet kérünk, biztos hallottok már ezt a kis magyarázatot, akkor Isten olyan helyzeteket teremt, olyan békétlen helyzeteket, amiben próbára teszi a bennünk lévő békességet, edzeni akar bennünket. Sokszor mi megértést szeretnénk, és hoz nehéz embereket az életünkbe, hogy bennünket tegyen még megértőbbé. Ez is Isten pedagógiája. De formál, alakít, és Isten nem téveszti el a célt. És a cél az, hogy úgy gyönyörködjön bennünk, mint Jézusban. Azt lássa bennünk, mint Jézusban. És ha kell, akkor Isten használ próbákat, enged nehézségeket, bajokat, kudarcokat az életünkbe. És nem értjük, én se értem sokszor miért. De kezdem kapizsgálni, hogy nincs értelmetlen szenvedés, csak Isten célját nem értő ember. Még nem értem. De Isten azt bele tudja szőrni az életembe úgy, hogy végül minden az ő tervét és célját szolgálja. Az a nehézség is, amit én nem értek. Isten engedi azt, hogy megtörténjenek kudarcok az életünkbe. Próbák. Sokszor azért, hogy legyen egy pillanatnyi látlelet rólunk. Én ezt nem egyszer megtapasztaltam, amikor beszéltem valamiről az ige hirdetésben, beszéltem például békességről, akkor biztos, hogy azon a vasárnap olyan helyzet kavarodott az életembe, ahol próbára voltam téve, hogy vajon van-e bennem békesség, hogy beszélek csak a békességről, vagy van is bennem. Ad Isten egy látleletet, hogy hol tartunk sokszor. És a próbákban látjuk meg, amikor kudarcokkal nézünk szembe, vagy kísértésekkel, akkor látjuk meg, hogy hol tartunk. Hogy valóban ott van-e az a szeretet, valóban ott van-e az a megértés, az a jóság, vagy csak azt hisszük magunkról, hogy mi olyanok vagyunk, de amikor jön az első próba, akkor felemeljük a kezünket. És kell sokszor, mert olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, akik nem értenek a szép szóból, és ha valamit Isten nem akar az életünkben, akkor kell, hogy lemetsze. Akkor kell, hogy egy fájdalmas vágás oda, vagy kivegye a kezünkből. És bizony sokszor, amikor bajokkal nézünk szembe, amikor tehetetlenné válunk, vagy nagyon erőtlenné, akkor vagyunk képesek elengedni azt, amit Isten már régóta kért tőlünk. De addig úgy kapaszkodtunk benne. De amikor már lent vagyunk, akkor már nem ragaszkodunk hozzá, mert rádöbbenünk arra, hogy nem ez fog megmenteni, nem ez fog segíteni rajta. És Isten az ő lelke által, miközben szemléljük az ő dicsőségét, Jézus Krisztust, és mindazt, amit rajta keresztül elvégzett az Isten, ugyanarra képre formálódunk át. És jelen időben beszél, hogy folyamatosan munkálkodik az Isten az övén, hogy ugyanarra a képre formálódunk át az ő lelke által, dicsőségről dicsőségre. Dicsőségről dicsőségre. Ezt így is lefordíthatom, hogy lépésről lépésre. Mert Isten kimunkál bennünk valamit, megterem egy gyümölcs, és az ő dicsőségét szolgálja. És utána folytatja tovább az életünkön az ő munkát, és jön a következő gyümölcs. Jön a következő gyümölcs. Dicsőségről dicsőségre. Ez mind az Isten dicsőségét szolgálja. Így akar minket egyre előrébb vinni a megszentelődés útján, ami Urunk. Amikor azt nem mondja, hogy most már kész a hely, és gyere hozzám. Lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre. Megvan Istennek a jó terve az életünkkel. De ha valahol megakadunk, akkor Isten nem megy tovább. Ezt én magam is tapasztaltam már. Hanem amíg azt a gyümölcsöt meg nem termi az ember, amíg az ember azt meg nem ért, amit ott Isten tanítani akar, azért sokszor ott hagy bennünket, és nem tudunk tovább menni, nem tudunk tovább növekedni, de amikor megértjük, akkor visz tovább. Növekszünk tovább. Hát ez az Istennek a terve az övé életében, hogy szemléljük őt, az Urat, az ő dicsőségét, lássuk. Lássuk, hogy hova hívott el bennünket, hogy mit készített el nekünk, és mindeközben pedig éljük meg és higgyük el, hogy nem csak kitárta a mennyország ajtaját, hanem ő olyanná akar tenni, mint a mi Urunk. És ez maga nagy kegyelem, ez maga nagy ajándék, amiért hálásak lehetünk. És ha én ezt tudom, ezt elhiszem, és a szívembe vésem, ha én ezt soha nem felejtem el, akkor el tudok fogadni mindent az Isten kezéből. Akkor is, ha fent vagyok, de akkor is, hogyha lent vagyok, mert ő tudja, mert ő azt munkálja, amit megígért. És éljünk ennek a szabadságában. Éljünk ennek az örömében. És adja meg az Isten ezen a pünkösdön mindannyiunknak, hogy az ő lelke az, ezt a világosságot meggyújtsa sokaknak a szívében. Amen. Imádkozzunk. Szeretnénk először megköszönni neked, Urunk, hogy kitártad a mennyország ajtaját a bűnösök előtt, az ellened lázadók előtt, mert önmagadat odaadtad érettünk. És aki csak hisz, és hozzád menekül, annak megbocsátatnak bűnei, és a bűnbocsánattal együtt meghívást kap az örök életbe, a te királyságodba. És köszönjük, Urunk, hogy valamikor így léptél be az életünkbe is, így hívtál el bennünket, hogy a tieid legyünk. És ma arra akartál tanítani bennünket, hogy bízzunk a te vezetésedben, mert neked jó terved van az életünkben. Azt tervezed, hogy az az indulat legyen bennünk. Az a lelkület, ami benned is megvolt. Úr Jézus Krisztus. Az, hogy ezt jól a szívünkbe véssük, neked ez a terved, és minden, ami az életünkben van, történik, az minden erre vezet, ide fut ki. És legyen bennünk, Urunk, az életünk felől békesség és boldogság, akármi van. Tudva az, hogy aki a te kezedbe tette le magát, azt nem veheti el, onnan senki ki nem szakíthatja. Mert te megtartod őt. Hálásan köszönjük, hogy hozzád hasonlóak lehetünk. És látjuk, hol tartunk, és nem mondhatjuk, Urunk, hogy a te dicsőségedet olyan fényesen tükröznénk, de köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hanem munkálkozz tovább. Kérünk, Urunk, tedd élővé mindig a te igédet, és szólj rajta keresztül. Kérünk, Urunk, a te lelked által mindig indíts bennünket arra, amit te kérsz tőlünk, hogy megtegyük, megcselekedjük, az engedelmesség lelkét tölts ki ránk. Kérünk, Urunk, hogy a gyülekezet közösségében is segíts, hogy gyümölcsöket tudjunk teremni. És a gyülekezet egysége, és az a szeretet, amit tőled kapunk, és egymásnak adhatunk, az legyen bizonyság te rólad, a te hatalmadról. És hogyha próbák jönnek, meg kísértések, tudjunk akkor is hálásak lenni. Mert mindaz, ami megtörténik, egy sokkal szebb és áldottabb célt szolgál. Urunk, úgy íts meg bennünket, ha megfáradtunk, ha a terhek miatt kétségeskedtünk, úgy íts meg bennünket is ezt a gyülekezetet, ezen az ünnepen, és mindazokat, akik hozzád jönnek, hogy az a szabadság és boldogság legyen bennünk, amit most igédből megérhettünk. Legyen áldott a te neved, örökkön örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, Te szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje legyen is maradjon mindnyájunkkal. Amen. Záró énekként, szeretett testvéreim, a 704. dicséretünket énekeljük. A 704. dicséretünket, esti dicséretünket énekeljük mindkét versével, melynek első verse így kezdődik: Ó, terjeszd ki Jézusom oltalmazó szárnyat!